Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A digitalizáció volt a szakmai nap fő témája Nyíregyházán. Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A digitalizáció legújabb trendjeit, azonnal bevezethető technológiákat és valódi KKV-barát megoldásokat ismertettek Nyíregyházán, a TÉR központban, melyet a Primum Alapítvány szervezett. A szakmai nap célja az volt, hogy előadók gyakorlati példákon keresztül mutassák be, hogyan válhat a digitalizáció a vállalkozások fejlődésének motorjává. Pap Miklóst, a Damidasoft Kft. Szoftverfejlesztőjét hallják.
A bemutató során egy saját fejlesztésű platformot fogunk igazából bemutatni. Ez a platform lényegében arról szól, hogy az összes céges tudásunkat, az összes munkafolyamatunkat, minden külső alkalmazást, amit használunk, be tudunk csatlakoztatni ebbe a platformba. Ezáltal olyan munkafolyamatokat tudunk létrehozni automatizáltan, amelyet az AI már ismer, ezáltal akár egy ügyféligényt fel tud nekünk bontani, teljesen akár egy e-mailtől, kibontva az ügyféligényt, a végén kész feladatokra bontva, úgyhogy a projektmenedzsment felületünkre, vagy akár a dokumentumtár felületünkbe is lekerülnek ezáltal az információk, illetve a feladatok.
A Damidasoft Kft. Szakemberei arról is beszéltek, miként képesek hackerek feltörni egy KKV rendszert. Egy élő etikus hekkelési bemutatón keresztül demonstrálták, hogy néz ki egy webszerver és WordPress feltörés valós időben. Továbbá ismertették, milyen alapvető védekezési lépések állnak rendelkezésre, és miért van szükség azok használatára. Pap Dánielt, a Damidasoft Kft. Munkatársát hallják.
Hogyha egy hacker, egy rossz indulatú hacker ugye be tud törni a rendszerünkbe, akkor érzékeny adathoz férhet hozzá, illetve hogy ezeket az érzékeny adatokat például titkosítani is tudja, akár váltságdíjat is kérhet érte, hogy csak bizonyos összeg fejében fogja ezt az adatot visszaszolgáltatni hozzánk, vagy esetleg kettős fenyegetést végez, és megzsarol minket azzal, hogy nyilvánosságra hozza ezeket az érzékeny adatokat.
A rendezvényen a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium diákai is részt vettek, hogy ismertessék, milyen változatosan lehet alkalmazni az AI rendszereket. Zsigó Zsolt mentortanár előadása keretében megmutatta, milyen területeken segíthet a mesterséges intelligencia, és ezt az iskolákban hogyan használják az oktatásban.
Szinte ma már nem is lehet olyan fejlesztést sem előjönni, amiben az AI-t nem alkalmazzuk. Van itt olyan projektünk, amivel szemmel irányíthatóak eszközök, tevékenységek, úgyhogy a szemmozgást azt egy kamera azonosítja be. Van egy olyan szintén ilyen okos szemüvegünk, ami a látássérülteknek segít abban, hogy a feliratokat felolvassa számukra. Illetve belevágtunk egy, ugye a víz, ivóvíz, tiszta víz, édesvíz, az is egy nagy probléma, és belevágtunk egy olyan víztisztító berendezés fejlesztésébe, ami még nem csináltak, tehát hagyományos eljárásoktól eltérő. Úgyhogy ezeket itt mind hoztuk és be szeretnénk mutatni.
Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások, az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapi életminőségét, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
A 37-es bejárótól egészen a Táncsis utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából. Az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrát körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerű lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonai utat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatal szemben az Ötvös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúta tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok. Közút azonnal, ha látja, hogy problémon, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megjegyezte, hogy hát most minek? Hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.
Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. Kis vizes élőhelyeket alakítanak ki az erdőben az Egererdő Mátrafüredi erdészetének munkatársai a Mátrában. Vízfolyásokra építenek gátakat, amelyek segítségével könnyebben halmozódik fel az eső után lefolyó víz. A tevékenységről Dudás Bélát, a Mátrafüredi erdészet vezetőjét hallják.
Igazából az erdőgazdálkodási tevékenységek során, minden egyes tevékenység során törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a lehulló csapadéknak minél nagyobb része ott maradjon az erdőben. Erről szól a dolog. Tulajdonképpen a hangsúlyos beavatkozások, gondolok itt például a fakitermelés, a szállítás, közlekedés, ezek nagyon hangsúlyos dolgok, és ezzel kapcsolatos útkarbantartási tevékenységek, azok, amik a vízmozgásra elég jelentős hatással vannak. Hogy ezt mindenki tudja, hogy vízelvezető rendszerek kellenek egy út, egy műszaki létesítmény mellett. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az árokból kifolyó víz, hogy az átereszen átfolyó víz, ami aztán elindul a hegyoldalon, mekkora sebességgel megy le, és mennyi távozik, mennyi maradhat ott esetleg az erdő területen. Tehát arra próbálunk törekedni, hogy minél több ilyen kisvizes hely kialakuljon, ahol lehetőség szerint egész vegetációs időszakban, tehát akár forró a nyár, akár száraz a nyár, valamennyi víz megmaradjon. Alapvetően ugye itt több dolog is fölmerülhet, vannak olyan érdekek, ami szerintem nem valósok. Tehát esetleg arra gondolhatunk, hogy ott a mikroklíma megváltozik, hiszen egy vízfelület fölött ugye árásabb a légtömeg és hűti a levegőt és egyebek. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez irányú témában elmerülő szakemberektől hallottam azt, hogy ez jelentős hatás például a mikroklímára nem hat, a talaját nedvesedés sem olyan jelentős. Nyilván a gravitáció mozgatja a hegyoldalon a vizet, tehát vannak ilyen szivárgóvizes helyek, sajnos azt látjuk, hogy egyre kisebb a víz hazam ezekbe a szivárgóvizes helyekbe, és így a vízhez kötődő fák is pusztulnak már. Például mézgáséger elég jelentős mértékben sérült. Mégis az a célunk, ugye, hogy minél több vizet megtartsunk, tehát nagyon fontos, hogy a vízelvezető rendszerek kifolyóinál kialakítsunk olyan töbröket, ahol ott maradhat a víz, és a szivárgóvizes helyeken is olyan kis tókákat, így hívjuk, olyan kis tókákat alakítsunk ki, ami van mindig valamennyi vízforgalom, tehát csorog bele a víz, és a többlet pedig távozik. Ez a legfontosabb érdek, hogy a vízhoz kötődő fajok túléljenek. Tehát például a kétéltőek túléljenek, ez egy rendkívül fontos dolog. Az erdi életközösség pótolhatatlan részei, ez az élőlény közösség.
Csillagok között, ez lesz a címe, a Zenepalota művésztanárainak és hallgatóinak, valamint a Miskolci Egyetem űrtudományi kutatócsoportjának közös rendezvényének, május 31-én vasárnap 18 órától a Zenepalotában. A program különlegessége, hogy a művészet és a tudomány ezúttal nem külön világként jelenik meg, hanem egymást kiegészítve, közös gondolat mentén szólítja meg a közösséget. Az ez során a világűr titkai, az emberiség kozmikus kíváncsisága és az univerzum inspiráló ereje jelenik meg zenében és előadásokban. A világűr által támasztott kihívásokról Veres Zsolt egyetemi docens, az űranyagtudományi kutatócsoport vezetője beszél majd, de további előadóként köszönhetik az érdeklődők Nagy Kócsák Éva kutatómérnököt is. A koncerten fellép a Steve Jazz Trio, valamint Kacsonyák Gábor és Kovács Eszter énekművészek. Közreműködik továbbá Szabó Farkas Petra, Flak Antal és Nagy Zolán zongorán, Novák Netti Vivien cellón, Herceg Zoltán orgonán, valamint Veres Miklós vibrafonon. A közönség olyan zeneszerzők műveit hallhatja, mint például Dvorzsák, Bart Howard, Romain Perda vagy éppen Hans Zimmer, így a klasszikus zene, a kortárs hangzás és a filmzenei világ is helyet kap az est repertoárjában. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 26-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours.
a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ismét töltődhettek lelkileg a fertálymesterek a csíksomlyói búcsún. Május 27-én bemutatják Kis István Fafaragó népi iparművész könyvét Aldebrőn. Második alkalommal szervezik meg a Ha majd lesz vesztet Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Százezrek vettek részt az idei csíksomlyói búcsún is, és ez alkalommal is ellátogattak az egri fertálymesterek. Szervezett keretek között ez már a 20. jubileumi alkalom volt a testület életében. Tarsó József hegybíró, az egri fertálymesteri testület tagja elmondta, több szempontból is különleges ez az utazás, hiszen sok mindent láthatnak, megtapasztalhatnak a több napos program során.
Egy óriási köszönettel, hiszen Olá István alkapitány úr immár a 20. alkalommal szervezte meg számunkra, és nem csak a fertálymesterek, hanem a kísérők, az egri utazók számára ezt a utat, és hát ugye mondhatnám, hogy a örök ifjú, hiszen az idejében ősszel 90. évét tölti Pista bácsi, és hát tényleg lelkiismeretesen minden évben egy kicsit változhatva, de ugyanakkor az alapértékeket, vagy az alapúti élményeket megtartva szervezi meg nekünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg ebből a szempontból is egy különlegesség, hiszen tehát ez egy többnapos utazás, nyilván azért ez egy hosszú, de pénteken van egy fantasztikus kirándulás a programban, amikor hát egy kicsit összecsiszolódunk, felkészülünk a szombati misére, de ekkor azért Erdélynek igen csak az emblematikus részeit nézzük meg. Az idei évben hatalmas élmény volt, hogy Gyimesbükkön az 1000 éves határon éppen a Rákóczi várat, az újjáépített Rákóczi várat pontosan akkor avatták fel, és Gergely érsek személyesen utána egy szabadtéri misét is tartott szemben a domboldalon, a kopjafák szomszédságában, tehát azt gondolom, hogy ez csak egy részlet, de valóban minden évben van valami, ami által még különlegesebb lesz az utunk, úgyhogy, és természetesen tiszteletünket tesszük azoknak a személyeknek a szobránál, vagy azokban a székesegyházakban, templomokban, amik az értékrendünkhöz hozzátartozik.
Fába faragott jelek címmel jelent meg nemrégiben Kis István Fafaragó népi iparművész könyve. A kiadványt Aldebrőn az Árpád utca 1 szám alatt található népházban fogják bemutatni május 27-én, szerdán 14 órakor. Az aldebrői fafaragó táborok krónikájának is tekinthetjük ezt a művet, mondta a rádiunknak Kis István.
Az utolsó faragó táborunk helyek közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott, szokások szerint hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő, a feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy monumentális alkotás, az Aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat Aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyre stabilizálja is, és fokozza szépségét is. Amikor a Heves-megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az Egyesület volt elnökeivel megírtuk az Egyesület történetét. Számadás címen ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg. Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal, minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és ha szabad ezt akkor felolvasom. Az aldebrui fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mesterkeze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kész csodáját hirdetik. Ebből a könyvből a Heves megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrui önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves megyei Népművészeti Egyesület volt, a megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát, ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.
Immár második alkalommal szervezik meg Egerben a Ha majd lesz fesztet, melynek a civil közösségek háza ad otthont. A 10 napos rendezvény változatos tematikájú előadásokkal várja az érdeklődőket. Kifejezetten gyerekeknek szánt produkciókkal is készülnek, sőt, több programjuk is ingyenes lesz. A részleteket Pozsik Hunor, a Ha majd lesz színházi egyesület elnöke mondta el rádiónknak.
A Ha majd lesz fesznek a szervezői Ha majd lesz színházi egyesület, a Ha majd lesz társulat. Mi 2022-ben alapultunk. A Nemesegy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban találkoztunk akkori gimnazistákként, onnan már elballagtunk, és már a professzionális társulatként működünk. Tavaly első nagy rendezvényünk volt a első Ha majd lesz fest, amit idén másodjára is megrendezünk. Mi alapvetően egy baráti közösségből indultunk, szakmai csapattá, ami most már munkakapcsolat is a barátság mellett. Társulatunk jelenleg 15 főt számlál, mindannyian osztálytársak voltunk, és most is egy közösséget alkotunk. A társulat egyébként nagyon sok felől származik, van közöttünk győri, dunaújvárosi, az ország minden tájáról vagyunk. A Ha majd lesz fest a civil közösségek házának udvarán lesz megrendezve, tervek szerint kültéren, de esetlegesen beltérre be tudunk menekülni. A 10 nap alatt több mint 30 program várja az érdeklődőket, amiből minden napra jut egy ingyenes is, a több mint 10 ingyenes program is várja az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy nagyon sok rétű palettát tudtunk összehozni, hogy minden érdeklődő megtalálja számára, amit őt érdekli. Lesz itt dráma, vígjáték, gyerekelőadás, zenésest, irodalmi est, önálló est, mindenféle előadással készülünk. Lesz egy pódiumbeszélgetés a Gárdonyi Géza Színházzal együttműködve, itt Vas Judit fog vezetni, az Gárdonyi Géza Színház új vezetésével fogunk beszélgetni. Lesznek gyerekelőadások, nagyon hangsúlyos nekünk a gyerekprogramok. A gyerekelőadások mellett lesz egy gyereknap is, ami 2 napon fog megvalósulni. A gyerekelőadásokon Ludas Matyi és a Rátóti Csikó Tejes, emellett a gyereknapon több játékos dráma foglalkozással találkozhatnak a gyerekek. Lesz ott egy vezetett drámafoglalkozás, közösen alkotunk gyerekekkel mesét, ez drámapedagógusok fogják vezetni, de lesz például a gyereknap mellett, meg a gyerekprogramok mellett felnőtt programok is. Gondolok itt például klasszikusokat dolgoz fel a társulat, a Majd lesz társulat, Örkény István Tóthék előadását dolgoztuk a Tótocskáim címen, vagy Kosztányi Dezső Édesanyáját is gondolhatok, vagy például vígjáték kedvelőknek ajánlom a Molnár Ferenc Játék a Kastélyban című előadását. Lesz egy ősbemutatónk is, a Majd lesz társulatnak idén a második bemutatója lesz bemutatva, Katona Virág által írt Milyen könnyű a világ című drámája, ami itt lesz először bemutatva, ez egy ősbemutató, ez egy teljesen új produkció.
A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintetteket segítve most honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, kibővített űrlap tervezetét. Tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintetteket segítve most a honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, kibővített űrlaptervezetét. Az űrlaptervezet elérhető tehát a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. A globális minimumadó adószintet biztosító kiegészítő adókkal kapcsolatos elszámoló adóbevallással kapcsolatban a 2024-es első érintett adóév átmenet évnek tekintendő. Ezért az adóbevallást a megszokottól eltérően az adóév utolsó napját követő 18 hónapon belül kell benyújtani a NAV-hoz. ez a határidő naptári éves adózók esetén 2026. június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több módon is segíti az adózók felkészülését. A honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, az elszámoló bevallási részekkel bővített 24 GLB adójelű űrlap tervezetét. Ezzel egy időben egy az ügyintézést segítő tájékoztatót is közzétett a NAVA honlapján. A nyomtatvány kitöltését segíti az szintén a honlapon elérhető kitöltési útmutató, valamint az XML előkészítését segítő dokumentum is. A bevallást továbbra is az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül az ONYAV felületen lehet beküldeni. A bővített űrlap kialakításakor a NAV figyelembe vette a DAC 9 globális minimumadóról szóló adatszolgáltatás tartalmát is.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Pünkösd vasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét az Egri Bazilikában, melynek keretében a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. Az egyházközségek képviselőtestületei nevében Béres Gyula köszöntötte a főpásztort, Csizmadé István, a bazilika plébánosa pedig bemutatta a bérmálás szentségének fogadására felkészült fiatalokat. Prédikációjában Ternyák érsek rámutatott, hogy egyszeri alkalom a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, az apostolok életében is csak egyszer történt meg, hogy kiáradt rájuk a Szentlélek, és megerősítette, bátorrá tette őket, hogy hirdessék Jézus tanítását. A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy a Szentlélek vezetheti el őket az igazi értékek szerinti életre. Arra biztatta őket, hogy csökkentsék a digitális jelenlétet és valós találkozásokon alapuló barátságokat ápoljanak. Ilyen valós kapcsolat az egyház életében való aktív jelenlét, a közös szentmise, a közös imádság. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy az ő testévé formáljon minket, hiszen az egyház nem más, mint Krisztus valóságos teste. Fizikailag is jelen kell lennünk ebben, a vasárnapi szentmisén, a liturgiában, s minden alkalommal az imádságokban. Kérte a Szent Lelket, hogy kiáradás által alakítsa át minden hívő ember szívét, hogy a valódi értékek felé törekedjenek, azok szerint éljék az életüket. A bérmálkozók ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor kiszolgáltatta számukra a keresztény nagykorúság szentségét. Idén az egri, felnémeti és felsőtárkányi egyházközségek fiataljai összesen 111-en részesültek a bérmálás szentségében. Pünköst hétfőn Sárospatakon ünnepi szentmisét mutattak be a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, valamint Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A program kora reggel kezdődött katekézissel és gyónási lehetőséggel. A Sárospataki Bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát, Esperes köszöntötte a zarándokokat és a híveket, valamint az ünnepi szentmise idei főcelebrását, Csizmadé István kanonokot, pápai prelátust, az egri főplébánia plébánosát. Csizmadé István atya a prédikációjában kiemelte, pünkösd után különös örömmel fordulunk a Boldogságos Szűz Máriához, mint az egyház anyjához, és hálát adunk azért, hogy az egyház közösségéhez tartozhatunk. A szentmise középpontjában ezúttal Árpádházi Szent Erzsébet alakja állt, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Hangsúlyozta, hogy Szent Erzsébet nem pusztán emberi együttérzésből segítette a szegényeket és rászorulókat, hanem mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel fordult feléjük. Rámutatott, a nélkülözők számunkra is lehetőséget jelentenek arra, hogy Krisztus szeretetét tettekben mutassuk meg. Prédikációjában külön kitért a ferences lelkiség szerepére is, amely meghatározta Szent Erzsébet életét. Mint fogalmazott, most, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz átköltözésének a földi életből az örök életbe 800 éves évfordulóját ünnepeljük, és a ferences jubileumi év napjait éljük, akkor szinte kínálkozik a lehetőség, hogy ilyen szempontból nézzük őt, Árpádházi Szent Erzsébetet, mint a ferences lelkületet megélő nőt. Elmondta, hogy Assisi Szent Ferenc példájához hasonlóan Erzsébet sem másokat akart megváltoztatni, hanem saját életében törekedett a megtérésre és az evangéliumi értékek hiteles megélésére. A ferences lelkület egyik alapja a megújulás vágya. Szent Ferenc látta az egyház hibáit, mégsem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát. Tudta, ha ő közelebb kerül Istenhez, azzal az egyház is gazdagabb lesz. Ez a gondolkodás élt Szent Erzsébetben is. A szebbet, a jobbat, az igazabbat kereste, és saját életében akarta megélni az evangéliumot. A másik fontos vonás a teremtett világ csodálata. A ferences ember felismeri a természet szépségében Isten ajándékát. Szent Erzsébet is meglátta mindazt a jót és szépet, amit Isten alkotott, és ezen keresztül egyre közelebb került teremtőjéhez. A világ szépsége számára nem önmagáért volt fontos, hanem azért, mert Istenre mutatott. A ferences lelkület harmadik fontos eleme a szenvedés elfogadása Krisztussal együtt. Szent Erzsébet életében sok nehézség volt, mégsem büntetésként tekintett ezekre, hanem lehetőségként arra, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. Fontos volt számára az egyház szeretete is. Tudta, hogy az egyházon keresztül kapjuk a kegyelmeket, különösen a szentségekben. A prédikációban szó esett a szenvedések elfogadásáról is. A szentbeszéd fontos része volt az oltári szentség tiszteletének bemutatása is. Csizmadé István atya felidézte, hogy Szent Erzsébet korában különösen megerősödött az eukarisztia iránti áhítat, a hívek mély hittel vallották Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, és ennek külső jelei is megjelentek a liturgiában. Hangsúlyozta, hogy az egyház ma is ugyanebben a hitben él, Krisztus jelen van az eukarisztiában, ezért egyszerre táplálkozunk vele, és imádjuk őt. A prédikáció végén arra buzdította a híveket, hogy hitüket ne tartsák meg önmaguk számára, hanem adják tovább a következő nemzedéknek is. Mint fogalmazott, az ünnepek kegyelmeit a hétköznapokban kell megélni, hogy életünkkel mi magunk is szebbé tegyük a világot, és közelebb vigyünk másokat Krisztushoz. Pünkösd után a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának örömteli pártfogásával, és a szentjeink, különösen most Árpádházi Szent Erzsébet példáján lelkesedve örömmel folytatjuk utunkat, zárta gondolatait Csizmadé István. A szentmise után az ünnepi program körmenettel folytatódott Szent Erzsébet erekéjével, majd dicsőítő zenés Szentségi Márás és Lorettói Litánia zárta a napot. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében május 28-án, csütörtökön 9-től 15 óráig. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen, a Kultúrház Színház termében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, színdarabot, ezután agapé lesz, majd szervezetjátékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, a beruházás során az épület külső és belső felújítása is megtörtént, emellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Tennyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszaló kifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Zajlik az online regisztráció, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszaló kifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházi.hu, és ezt kitöltve az Eszterházi tér 1 szám alá kell elküldeni, eljuttatni, május 31-e a határidő. Verses zenés barangolás szerveznek Miskolcból Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Az indulás Miskolcról lesz, méghozzá június 24-én szerdán 7 órakor, és akkor onnan irány Nagyvárad, például Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosvécs, Maroshévíz, Borszék, az Esztenástető, Csíksomjó, Csíkszereda, és egészen június 28-áig tart majd az út. Reggel 6 órakor lesz Csíksomjóról a hazaindulás Miskolc felé, és a visszaindulás előtt búcsú Csaba testvértől. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
A debreceni gátfutó Kozák Luca győzött 100 méter gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronzkategóriás versenyén. Május utolsó szerdáján idén is elstartul a kihívás napja rendezvénysorozat. Két padöl és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. A nyíregyházi gyalogló Helebront Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni gátfutó Kozák Luca győzött 100 méter gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronzkategóriás versenyén. A viadalon négy olasz, egy finn alkotta Kozák Luca mellett a 100 gát mezőnyét. A debreceni gátfutó a finn Keskitalóval azonos idővel szágúdott át a vonalon, kettőjük között a célfotó döntött, mégpedig a debreceni javára, így a dobogó legmagasabb fokán vehette át az aranyérmet. Május utolsó szerdáján idén is elstartol a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező program célja, hogy játékos erőpróbákkal és közös mozgással kovácsolja össze a helyi közösségeket. A kezdeményezésből Miskolc sem maradt ki. A részletekről, a színes program kínálatról és a csatlakozási lehetőségekről Miklós Andrást, a polgármesteri hivatal szóvivőjét hallják.
Szerdán, azaz május 27-én indul és kezdetét veszi a kihívás napja, tehát azon a napon kerül megrendezésre. Miskolc is 2026-os évben csatlakozik a kihívás napjához. Tavaly is csatlakozott 2025-ben, akkor az előkelő második helyezést értük el, most viszont természetesen a cél, a dobogó legfelsőbb foka, az első helyezés. A kihívás napja idén 35 éves, ez egy világszerte ismert sportprogram sorozat. Egyébként ez Kanadából indult, 1982 óta rendezik meg. A története pedig két szomszédos város Kanadában, 82-ben meg szerette volna állapítani, hogy melyik városa sportosabb, melyiknek a lakossága aktívabb, egészségesebb életmódot kifolytat a két város közül, és hirdettek egy ilyen versenyt egymás között, ezért is ugye Challenge Day, egy ilyen kihívást egymás között hirdettek, hogy május utolsó szerdáján tartanak egy olyan napot, amikor arra buzdítják a város lakosságát, hogy minél többen legalább 15 perces aktivitást, testmozgás, sportot hajtsanak végre, és ezt dokumentálták, és a létszámadatokból, a sportolói létszámadatokból megállapították, hogy melyik város nyert, és hát innen indult el ez a kezdeményezés, amelynek, ahogy ugye említésre is került, Magyarország 1991 óta tagja, tehát 1991 óta Magyarországon is szervezik a kihívás napját, és így ugye Miskolc is részese ennek. Azért nagyon jó ez az esemény, mert gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig bárki részt vehet, és bárki bekapcsolódhat a kihívás napjába, ugyanis mindösszesen annyit kell úgymond tenni, aki részt szeretne venni, és hivatalosan is beszeretne kapcsolódni, hogy aznap, tehát május 27-én szerdán bármilyen sporttevékenységet, aktivitást, mozgást végez valaki, ezt lehet egyébként egyénileg, csoportosan, kisebb-nagyobb csoportokba, de egyénileg is lehet, tehát bármilyen sportaktivitás legalább 15 percen keresztül, ha valaki végez ilyet, akkor azt fotodokumentummal, ha alátámasztja egy-két fényképpel, és azt beküldi a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolc megyei város polgármesteri hivatalában a főszervező, a sportcsoportnak a vezetője, őt Horváth Fatimának hívják, és neki a telefonszámára is el lehet egyébként küldeni a fényképeket. Ez, mondanám is ezt a telefonszámot, tehát 0670-662-0563, ez a telefonszám, illetve, ahogy említettem, a sportkukacmiskolc.hu e-mail címre, hogyha elküldenek egy-két fotót, hogy a sporttevékenységet végeztek aznap. Nagyon fontos még, hogy reggel 8 és este 9 óra között kell a fotókat elküldeni, akkor már gyakorlatilag az elküldött fotók után, aki elküldte, az benne is van a kihívás napjában, az már részese is. Azért fontos, hogy reggel 8 és este 9 között küldjék el a képeket, mert nekünk az önkormányzatnál továbbítani kell a Magyar Szabadidősport Szövetség felé, akik országosan a főszervezői ennek a rendezvénynek. Nekünk bizonyos időközönként a nap folyamán a létszámadatokat, illetve az aktivitási adatokat továbbítanunk kell, és így fogják majd összegezni a végén. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és mindenkit buzdítunk, hogy minél többen vegyünk részt ezen az eseményen, ezen a rendezvényen. Azért is, mert maga az egész rendezvény és az egész kihívás napja arra épült fel, és arra kívánja felhívni az embereknek a figyelmét, hogy a sportos életmód, az egészséges életmód, a testmozgás mennyire nagy jelentőséggel bír az egészségünk megőrzése és az életünk szempontjából. És ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig az, hogy közösséget épít. Nagyon jó példa erre az, hogy a Szent István térre ugye várjuk szeretettel a sportolni vágyókat, és ott egy közösségként például aznap szerdán reggel 8 órakor egy nagy közös tornát, egy reggeli tornával fogjuk indítani a napot, egy nagy közös reggeli tornát fogunk ott együtt végrehajtani, és ez például már maga egy olyan közösségi érzést ad az egész eseménynek, egy jó lendületet, egy ilyen pozitív lendületet ad az egész napnak. És a napot szintén együtt fejezzük be a Szent István téren, tehát ugye lesz a reggeli torna reggel 8-kor, és lesz 18 órakor, este 6 órakor, akkor pedig lesz egy ilyen záró torna, egy záró edzés, szintén ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, a Szent István térre.
Két padöl és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bájt Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
A padel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörmény úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző pádölt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádel, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szülte azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend, a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő, tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádbolpálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
Hellebrandt Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.